Pál levele a Filippiekhez, második fejezet. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ez Pál erőteljes kérése a hívekhez. Mert van vigasztalás Krisztusban, hiszen milyen nagy a megnyugvásunk benne, mennyire meg tud vigasztalni minket az ő szeretetével, főleg a halálesetek idején. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ha nagyok akartok lenni Isten királyságában, akkor tanuljatok meg szolgálni. De érdekes, hogy milyen gyakran elfelejtik ezeket a szavakat még az egyházban is. Én azért hagytam ott a régi felekezetemet, mert ezt hirdették ki a pásztoroknak. Igaz, hogy a verseny testi motiváció, de be kell ismerjük, hogy azok az emberek, akiknek szolgálunk, többségében testiek, és ezért testi motivációt kell alkalmazzunk. A verseny igazából küszködés volt, mert versenyre kellett hívjunk egy másik gyülekezetet, hogy kinek van több templom látogatója. Aztán a vesztes gyülekezet meg kellett hívja a győztest egy vacsorára, a győztest pedig külön megjutalmazták ezért. Értelmetlen dicsőségért küszködtünk. Hányszor és hányszor áll ugyanez a fajta motiváció a dolgok mögött a gyülekezetben? Versenyek, küszködések, múló dicsőségek, nevek gravírozása az ablakokra, az adományozók nevének kifüggesztése, hogy mindenki lássa. Semmit se tegyetek hiú dicsőségvágyból, mert ez nem a megfelelő motiváció Isten szolgálatára. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Istenem, segíts nekünk, mert most érünk a szentek szentjébe, a dolgok lényegéhez, a kereszténység értelméhez. Hogyan viszonyulok magamhoz és másokhoz? Legyen bennünk Jézus Krisztus gondolkodása. Azt mondtam neki, hogy az Urat akarom szolgálni, és tudod, hogy mire akart rávenni? Adott nekem egy seprőt, hogy takarítsam ki az udvart. Pedig még a saját udvaromat is mások takarítják. Hát ez nem tudja, hogy ki vagyok, és mennyit adakoztam a templom javára. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Nem kellett zsákmányként megszerezze az Istennel való egyenlőséget, mert ő egyenlő volt vele. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Itt Jézus maga az ige, aki kezdetben Istennél volt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Láthatjuk a lépéseket, amint megüresítette magát kezdve attól, hogy Istennel egyenlő volt, de szolgaként jött el, megalázta magát egészen a keresztig, amelyre felfeszítették a dühös tömegek, miközben megvetették és elutasították őt. A legmagasabb magasságtól jutott el egészen a legmélyebb mélységekig. Milyen hatalmas ugrás volt ez, amelyet Jézus értünk hajlandó volt megtenni. Ugyanilyen gondolkodásunk kell nekünk is legyen. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Dicsőségről dicsőségre jutott, de közben ott volt a kereszt, ahol megüresítette magát. Legyen hát bennetek is Jézus Krisztus gondolkodása, legyetek kész arra, hogy félretegyétek azt, akik vagytok, hogy mások számára szolgálókká válhassatok. Ne becsüljétek magatokat magasabbra annál, mint kellene, hanem értékeljétek kiváltságnak azt, hogy Jézus Krisztus szolgái lehettek. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és ő majd felemel titeket. Krisztus a példánk, aki előtt egy napon minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv fogja vallani, hogy ő az Úr. Lehet, hogy te most még nem akarod ezt megvallani, mert azt mondod, hogy te magad vagy az életed ura, de egy napon azt kell valljad, hogy Jézus Krisztus az Úr. Azok, akik olyan megvetően beszélnek most róla, akik még mindig csúfolják az ő nevét, és még mindig káromolják azt, egy napon ők is megtörve térdelnek majd, és azt fogják vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya dicsőségére. A probléma csak az, hogy azon a napon a vallástételük már nem jelent nekik szabadulást, hanem saját maguk ítéletét fogja jelenteni. Igen, ő az Úr, és én tévedtem, mert elutasítottam őt, és nem fogadtam el az életem Urának. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Sajnos sokan megállnak itt az ige magyarázatban, és így egy hatalmas bíztatást kapunk arra, hogy munkálkodjunk a saját szabadulásunkon. De ahelyett, hogy a szabadulás kimunkálását magyaráznák ezzel kapcsolatban, gyakran azt mondják, hogy munkálkodjatok a szabadulásotokért, aminek következtében aztán egy csomó vallásos munkát varnak a nyakadba azért, hogy megmenekülhessél. Azok, akik azt az evangéliumot hangsúlyozzák, amelyért meg lehet dolgozni, nem igazán beszélnek evangéliumról, mert az, hogy a szabadulásomért dolgoznom kell, nem lehet jó hír, csak rossz. A következő vers adja meg a dolgok lényegét. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Itt van a dolgok lényege. Isten azt mondta Jeremiásnak, amikor Izrael teljesen elbukott a törvény betartásában, hogy eljön majd egy nap, amikor már nem kőtáblákra fogom írni a törvényt, hanem a szívükbe. Hogyan nyilvánítja ki Isten az akaratát számomra? Azoknak a vágyaknak a segítségével, amelyeket ő helyez a szívembe, de nem azokkal a vágyakkal, amelyek tőlem származnak. Isten a szívemre helyezi, hogy tegyek valamit, vágyat ad arra a munkára, vagy arra, hogy menjek valahová. Belém helyezi az akarást, utána kidolgozza bennem a képességet is az ő tetszésének kivitelezésére. Évekkel ezelőtt egy beszédet kellett mondjak egy közeli városban, és úgy döntöttem, hogy egy nappal hamarabb utazom oda, és a nagynénémmel töltöm az előző estét, aki a közelben lakott. Elindultam hát hozzá, de nem a szokásos rövid úton mentem, hanem lementem a tengerparti útra, mert az olyan szép volt, és szerettem bámulni az óceánt és a szörfözőket. De eltévedtem, és egy számomra ismeretlen úton értem le az óceánparti útra, és amint rátértem arra, látom, hogy egy fiatal autóstoppos pár áll az út mentén és integet. Általában nem szoktam megállni, de most valamiért megálltam, felvettem őket, és elkezdtem beszélni nekik Jézus Krisztusról. Mire a nagynéném városába értünk, félreálltunk az út szélére, és ők a szívükbe fogadták az Urat. Elvittem őket, és megmutattam nekik a templomot, ahol másnap beszélnem kellett, és mondtam, hogy ha másnap eljönnek oda, akkor szívesen beszélgetek velük. A srác egy farmer volt, és éppen munkát keresett Los Angelesben, de mondtam neki, hogy a városban nincsenek farmok. Aztán elköszöntünk, elmentem a nagynénémhez, és másnap este, amikor Jézus befogadására szólítottam a templom látogatóit, ismét találkoztam velük, mert nyilvánosság előtt is el akarták fogadni Jézus Krisztust. Az az ember, aki a gyülekezetben szolgált és együtt imádkozott velük, éppen a közeli nagyfarmnak az egyik vezetője volt, és éppen szüksége volt egy új munkásra. Utána odajöttek hozzám, és mondták, hogy milyen nagyszerű, hogy pont azzal az emberrel imádkoztunk, aki munkát is tudott adni számunkra. Ekkor visszagondoltam az előtte való napra, amikor egyszer csak valami arra indított, hogy ne a szokásos úton jöjjek ide, hanem a tengerparti úton, és akkor jöttem rá, hogy Isten volt az, aki az akaratot a szívembe helyezi. Mindent az Úr intézett, mert tudta, hogy ez a montánai pár nagy szükségben van, Várják, hogy valaki megossza velük az evangéliumot. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Gyakran vezet minket Isten egy hirtelen ihlet, egy gondolaton keresztül. Ő kezdeményezi a vágyakat, az akaratot, és aztán kimunkálja a végrehajtás módját is. A végeredmény pedig az, hogy az ő vágya az én vágyam lesz, mert a szívembe ülteti azt, és így válik az én életem vágyává is. Ezért tudom majd azt mondani Jézussal együtt, hogy gyönyörködöm abban, hogy a te akaratodat végezzem, Uram. Hogyan? Úgyhogy ő ültette bele a szívembe. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Be kell valljam, hogy nem mindig tudok ennek a mondatnak megfelelni. Vannak olyan feladatok, amelyek elvégzések közben bizony vonakodni szoktam, de Isten munkálkodik a szívemben ezzel kapcsolatban, mert amikor vonakodva csinálom a dolgokat, általában ezt szokta kérdezni tőlem. Miért csinálod? Hát érted teszem ezt, Uram. Akkor hagyd abba a morgolódást, vagy ne csináld meg. Isten senkitől sem akar vonakodással végzett szolgálatot. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Pál figyelmezteti őket, hogy örömmel szolgálják az Urat, amely öröm Pál szívét is melengeti, hisz ezáltal megérti, hogy a számukra nyújtott szolgálata hatékony volt, mert Krisztus hozzáállását és gondolkodását adta át neki. Amikor látjuk Isten igéjének hatását az emberek életében és szívében, akkor emiatt hatalmas öröm ér minket. Sőt, ha itt áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök és együtt örülök mindnyájatokkal. Azért örülök, mondja Pál, amit Isten bennetek végzett, és boldogan halok meg, mert tudom, hogy Isten dolgozott bennetek az én szolgálatomon keresztül. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Ha megfosztanak az életemtől, akkor is örüljetek. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, Pál azt mondja, hogy elküldi Timóteust hozzájuk, aki ugyanolyan nyílt szívvel gondoskodik róluk, mint Pál, és senki sincs hozzá hasonló. Nagyon nehéz olyan ember találni, aki hasonló szívvel érez, mint Pál apostol, aki olyan teljes odaadással vetné magát a dolgokba, és olyan keveset gondolna a saját szükségleteire, miközben szüntelenül mások szükségleteit akarja kielégíteni. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Milyen szomorú rávilágítás ez a többi Pált segítő pásztor hozzáállására. Legtöbben elsősorban csak magukkal törődtek, nem volt meg bennük Krisztus gondolkodása, mert ő megüresítette önmagát. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Epafroditus majdnem belehalt betegségébe, és nyugtalan volt, hogy a többiek megtudják azt, és aggódni fognak miatta. Pálnak hatalmas gyógyító szolgálata volt, de érdekes, hogy itt mégis Epafroditus halálos betegségéről beszél. Vajon miért nem gyógyít meg mindenkit Isten? Miért van az, hogy egyeseket meggyógyít, és másokat pedig nem? A választ sohasem fogjuk megtudni. Óvakodjatok azoktól, akik mindenre tudnak válaszolni a gyógyításokkal és Isten munkájával kapcsolatban. Isten azt mondta, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Nem tudjuk mindezt, ezért nagyon helytelen, hogy a betegekben még bűntudatot is ébresztünk, mert nincs arra szükségük, hogy ezt mondjuk nekik. Testvér, biztos valami bűn van az életedben, és ezért vagy olyan beteg, mert ha hinnél, akkor Isten meg tudna gyógyítani. Ne mondd, hogy rosszul érzed magad, hanem mondd azt, hogy jól vagy. De ez nem működik. Isten gyógyít, és én ezt teljes szívemből hiszem, mert már engem is többször meggyógyított, tehát tudom, hogy így van. De el kell ismerjem, hogy Isten nem gyógyít meg mindenkit, és a miértre nem tudom a választ. Börtöntöltelékeket láttam meggyógyítva, és ismertem olyan istenfélő embereket, akik belehaltak a betegségeikbe. Semmi köze a gyógyításnak az ember igaz voltához, hitéhez, mert a gyógyítás Isten szuverén joga, ezért nagyon tévednek azok, akik a beteg embereket hibáztatják a betegségükért. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam. Jézus Krisztus dicsősége legyen veletek!